Nyolcadik fejezet. A szerelem zörög, mint a mák. Remete R. Arnold nem sokat habozott. Megnyitotta a szezont, mielőtt valaki észrevette volna. Úgy teszek, mint az egyszeri ember, mondta otthon feleségének, a tisztességes arcú nőnek. Behunyt szemmel nyelem le a suvixot. A remeteféle művészeti iskola első növendéke minden esztendőben egy elzüllött Elza nevű leány volt. Már senki se tudná megmondani, miért hívták őt elzüllött Elzának, látszólag igen tisztességes leány volt, szűzmáriát hordott a nyakában, rózsafűzér volt a csuklóján, mindig fekete ruhában járt, mert pincérnő volt a borozóban, ahol reggelig mulattatta a vendégeket. Ha többet ivott a kelleténél, görcsös zokogásra fakadt, és fűnyegfának elpanaszolta, hogy szeretne szakítani ezzel az életmóddal. Akkoriban történt, hogy a borozóból több leány férjhez ment. Egyik érsekújvára, az állomási főpincérhez, a másik kávésné lett, a harmadik egy dúsgazdag magánzóhoz, akinek Bécs mellett nyaralója volt. Elzüllött Elza naponta öngyilkossági tervekkel foglalkozott, mert az ő kezét senki se kérte még meg egy hosszú életre. Hajnalban a borozóból egyenesen a terésztemplomba sietett. Néha kis búcsújárást sikerült szervezni a hajnali miséhez. Pegyhütt éjszakai nők, kábult gavallérok, agyonfáradt pincérek mentek elzüllött Elza kedvéért hajnali misére. Elza boldogan és büszkén vezette a csapatot a Nagymező utcán, mint faluhelyen a búcsú vezér az ájtatosokat. Megmutatta a helyüket a templom hátterében a sötétbe. Ő maga, mint Szent Terézia rokona, az első padsorban térdepelt le, és alázatosan köszönt a karinges papnak. A hajnali mise volt hosszú ideig elzüllött Elza boldogsága. A búcsúsok azonban elmaradoztak, mind ritkábban sikerült hívő lérekre találni az éjszakából, a borozó hajnalába hullottak közül, akik hajlandók lettek volna a reggeli ájtatosságra. Egyszer Révész Béla és Adi Endre kísérték a szegény leányt a Próféta utcáig. Már úgy látszott, sikerül end a két szabad gondolkozót a hittérítés hajlékába terelni, amikor Adinak eszébe jutott, hogy a három hollónál várja őt Zuboly éjfél óta. Elzülött ez a hittérítés, és szerelem nélkül ballagott el boldogtalan életébe. Tehát Elza volt Remete R. Arnold első növendéke. Mindig reggel 7 órakor jött a miséről. Remete úr csupán azt restelte, hogy a babusza még nem volt kipederve. Rongyos hálóinkben és papucsban sietett be az irodába, míg a sovány hosszú Elza összekulcsolt kézzel várta a kis színpad rojtos kulisszái között. Ivett, mondta álmosan és savanyúan R.R.A., és sanzonokra tanította Elzát, amelyeket az majd a Mandel mulatóban énekel, de még messzi volt a szerződés. A zongora mellől ismét ágyába fordult a süket karmester. Miután megintette gyermekét, hogy csendben legyenek, mert csak értük dolgozik. Többnyire elzüllött ez a óra pénze szolgált korán reggel lét alapul a kis családnak. Marika a 10 esztendős kislány lement a pénzzel a kávémérésbe, és nagy tálban hozta fel a kávét, amelyet a család csendesen körül ült. Gyöngyvirág déltájban jelent meg az iskolában. Remete R. Arnold ekkorára már az összes fodrászati szereket végigpróbálta a szerb borbénál. Azóta vagyok szerencsétlen ember, mióta nappal borotválkozom. De mit meg nem tesz az ember a családjáért, mondogatta el. A tisztességes arcú feleség a legpompásabb slafrokjában fogadta a növendéket. R. Arnold a zongoránál ült, mintha valami szerzeményen törni a fejét, amelyet gyorsan elrejtett gyöngyvirág elül a szekrénybe. Sonka szalonna zsemje, fiatal hagyma és egy kupa ser volt az elrejteni való, mint ez gyöngyvirág egyszer észrevette. Itt a hölgy, kiáltott be az irodába a tisztességes arcú asszony. Csak fel vele a színpadra, hadd szokja meg a kulisszát, felelt a szekrényből a remete R, és a szekrény falán függő kis tükörben gyorsan leverte bajuszáról a zsemje morzsákat. Mire gyöngyvirág Maxot egy sarokba ültette, ahonnan a nagy kutya álmélkodva nézte az eseményeket, csupán egyetlen egyszer feledkezett meg magáról. Remeter Arnold zsíros sárga kalapját lekapta a fogasról, és szaladni akart el a Kecskeméti utcába, de az ajtó zárva volt. Remete igazgató ettől az időtől fogva mindig begombolkozott, ha a nagy kutyára nézett. Kezdjük nagy sárád, mert a nagymama nem hiába fizeti a drága tandíjat. Sietve lapozott a kották között. Azután emlékezetből kezdte játszani a Löwinger című kuplét, amely az időtájt divatos volt a pesti zengerályokban. Náthás hangon hamisan szomorúan énekelt. Két kezével, fejével, derekával indulási mozdulatokat tett a zene azon helyein, ahol az énekesnek kezdenie kellene a színpadon. Sőt, egyszer felkiáltott: gyerünk, drága! De talán a harmadik óra is elmúlott már, amint gyöngyvirág félig ijedten, félig vidáman énekelni kezdte. Löwinger, ó, Löwinger! Hogy fog örülni a nagymama, kirukkolunk előtte a tudománnyal, mondta Remete erre, és elmerengett. Gyöngyvirág még a kis színpadon ült, Remete úr arról beszélt, hogy megnagyobbítja az iskolát, amikor a tisztességes arcú asszony felnyitotta az iroda ajtaját, és életuntan beszólott. Itt vannak a méltóságos hölgyek. Nyomában két égi meszelő rúd nyomakodott be az ajtón, és olyan lármát csapott, mintha egy sereg ember érkezett volna a művészeti irodába. Egy nemrégen meghalt huszár ezredes leányai voltak a pongyi kisasszonyok, és ellenállhatatlan vágyat éreztek a művészi pálya iránt. Gyászkalapot hordtak, tetőtől talpig egyformák voltak, nagyon csontos kincstári leányok, akik még mindig azt hitték, hogy él valahol az ezredes, életnek, halálnak ura a garnizonban. A pongyi kisasszonyokat sokan ismerték Pesten, az Emke kávéházban, a Bodóban, ahol a cigány prímások kivasalva és hódítóan húzták a nótát. A kisasszonyok megjelentek gyászruhás anyjukkal, és vadászatot rendeztek atyjuk régi tisztjeire. A szegény főhadnagyok és kadétok ilyetten menekültek a költekező kisasszonyok elől a kávés konyhán keresztül. Ám de egyedül is tudtak borozni, mulatni, jukkerkodni. Négyesével vették a princesszáz cigarettát, nótát rendeltek a cigánynál. Izaura a második pohár bornál monoklit tett fel a szemére, és fixírozta a kávéházat. A nővére egy kvietált hadnagy nótáját dúdolgatta, míg az ezredesné elkeseredve szítta a világot. Csupán időkérdése volt, mikor züllenek el, ezért volt szükség a remeteféle iskola diplomájára. Különben jó szívű, dolgos, tisztességes gondolkodású nők voltak, mint a keresztény lányok, akiknek csupán egyetlen feladatuk volna az életben, férjhez menni, aztán gyermeket nevelni. Gyöngyvirággal nyomban tegeződtek, mert kisütötték, hogy egy élestő Frigyes nevű hadnagy szolgált a hadseregben. Bizonyosan a bátyád volt, kicsike, mondta Iza ura, és nem adtak helyt a gyöngyvirág védekezésének, hogy neki nincs is bátyja. A pongyi kisasszonyok már nagyon előre haladtak a tanulmányokban. Iza ura az összes kuplékat tudta, amelyeket Pesten a lebújokban énekeltek, mindegy volt neki, magyar vagy német. A drága pucikámat éppen olyan jól tudta, mint az ojédi líbét. Egyetlen ugrással termett a színpadon, s nem várta, amíg remete er jelt át az indulásra. Maga kis fedák, Zsazsa, tűnjögte a karmester, de olyan savanyú arcot vágott a dicsérethez, mintha vadalmába harapott volna. A méltóságos kisasszonyok nem voltak pontos fizetők. Még Emerencia a színpadra viharzott, mint egy boldogtalan, szerelmes kasztíliai táncosnő, a szoknyáját a fejére kapta, meg a térdéhez csapta. Félcipőjét csak nem szétverte tánc közben. Már gyermekkora óta nagy sikere volt a családi körben, amint a szilaj spanyol táncot lejtette. A két lánynak egy vőlegénye volt, aki részükre lakást tartott. Emerencia a Fehérhajó utcában lakott, a Graskovics féle házban, míg Iza ura a Szervita téren a virágüzlet felett. Egy báró, Prépostvári nevű ragyás úriember, erdélyi méltóságos úr volt a vőlegény, aki protestáns volt, és világi elnök az egyház kerületben. Ugyanezért nem mutatkozott nyilvános helyen a pongyi kisasszonyokkal, csupán a lakásukon látogatta meg őket, külön és előzetes bejelentés alapján. A lányok eleinte sokat sírdogáltak különös helyzetükön. Az ezredesné mindig adtakra készült, hogy nyilatkozzon végre a vőlegény. Később a mama Rákos Szent Mihályon nyert elhelyezést, egy kertes, vadszőlős, ábrándos házikóban, ahol két kecskét tartott, egy feketét és egy fehéret, és csöndesen megnyugodott sorsában. A pongyi kisasszonyok a tekintélyes nagy kutya miatt is szerettek gyöngyvirággal a városon végigvonulni. Emerencia szerzett egy kutyaszíjat, amelyet a kezében vitt, míg Iza ura lépten nyomon hegyesen füttyentett Maxnak, aki megzavarodott, miután annyit foglalkoztak vele. A báróról sohasem beszélgettek egymás között. Gyermekkorukat emlegették gyöngyvirágnak, midőn kis kocsiuk, fehér agaruk és tiszti szolgájuk volt. Napestig lovasztak és piros frakban mentek a róka után, midőn a tisztikar versenyt rendezgetett. Giginek nevezték gyöngyvirágot, s mielőtt elváltak volna tőle, mindig kézcsókjukat küldték a nagymamának, akiről csak annyit tudtak, hogy gazdag budai asszonyság. Mi jó volna, a szegény anyánk barátnőt lelne benne, mondogatták. Gyöngyvirág lesütötte a szemét, hallgatott, és odahaza sohasem merészelte kinyitni a száját a pongyi kisasszonyok jámboróhajtásáról. Nagymamának az egyik szeme vérrel volt aláfutva, és ilyenkor nem volt tanácsos beszélgetni vele. Személyesen ült a csirkét, és úgy vágta a kis baltával az apró fát, mint a bérlő fejét, aki különböző ürügyek alatt késlekedett a bérfizetéssel a kecskeméti utcai házért. Még csak az sem vette tudomásul, hogy gyöngyvirág a színi iskolát látogatja. Majd egyszer kitöri a nyakát a bajusz pedrő szagú igazgatónak, de egyelőre hallgatott. Gyöngyvirág azt gondolta magában, hogy a nagymama lelki állapotban legurítaná az ezredesnét lányaival együtt a Svábhegyről, ha meglátogatnák. Egy napon hiába várta a lecke óra végén Gyöngyvirág, a pongyi kisasszonyokat. Egy pápa szemes hordár ravaszkodva, mintha valamely titokzatos ügyben jönne, címeres, pecsétes és szénaparfümös levelet hozott. Gyöngyvirág, kedves kis rokonunk címére. A levélben a pongyi hölgyek felkérték Gyöngyvirágot, hogy mentse ki elmaradásukat remete úr előtt. Ők hosszú ideig nem jöhetnek a leckére, mert megbetegedtek. Ha Gyöngyvirágnak volna egy szabad délutánja, 3-tól 4-ig meglátogathatná hűséges barátnőit. Tudtam, hogy ez lesz a vége, szólt náthásan remete úr, és nyomban közölte észrevételét a konyhában a tisztességes arcú asszonnyal, amiből nagy sírásrívás keletkezett. Az angol kóros gyermekek jajgatva hemperegtek a folyosón, miután R.R. röviden kijelentette, hogy ezek után mindenki fogja be a száját, ő többé nem gondoskodik a családjáról. Hívjátok Laubernét, mert az óra üres, nem akarom hasztalanul tölteni az időmet. A gyerekek elszaladtak, és nem sokára ezután megérkezett Lauberné, akinek trafikja volt a Király utcában, és titokban a színi pályára készült. Olyan szép asszonyt, mint amilyen Lauberné volt, még álmában sem látott Gyöngyvirág. Lauberné olyan volt, mint a gyümölcs érlelő ősz, szokták ábrázolni a régebbi időben a piktorok. Duzzadt szőlőfürt, hambas szilva és aranyra nettalma jutott az ember eszébe, ha őt látta. A haja hosszú és vörhenyes volt, mint a hervatag fűszár. Telt fészek meleg tenyeréről álmodoztak öregesedő férfiak. A bokáját a félcipő felett sokszor maguk elé varázsolták a szegény szobaurak. Kánaáni boldogság lehetett vállát keblét megölelni. Az omnibusz kocsis tátva felejtette a száját, ha szél fújt a Király utcában, s Lauberné hajadonfővel, hárászkendőben és egy száz szoknyában állott a trafik lépcsőjén. Hébé volt, akinek korsójából inni szeretett volna sok öreg kereskedő és fiatal tanuló. Olyan illata volt, mint a fahéjnak, legfinomabb török dohányhoz hasonló hajzat volt a nyakán. Remete R. Arnold két kézzel esett neki a bajuszának, amikor Lauberné feljött a lépcsőkön, bár a nevezetes asszony többnyire gavallérokat hozott magával, akik a nézőközönséget alkották. Legtöbbször megjelent Lauberné sarkában Blau Diogenes, egy nyugalmazott bőrziáner, aki az összes britannikákat végig ropogtatta a boltban. Állítólag nem szerette a kövér zsidó asszonyokat, de felfüggesztette a villás reggelit a bécsi sörcsarnokban, ha az ablakon át megpillantotta Laubernét. Csak tegyék a melegre a pájslit, mindjárt jövök, szólt, és hatalmas potrohával asztmatikusan szuszogva vetette magát a trafikosné után. De nem hiányzott a trafikosné közelségéből Muskotály Mihály hírlapíró úr sem. Ez a kipumpolt arcú, borgőzös, létraformájú, görbenyakú fiatalember olyan volt, mint a sarokban álló preparált csontváz, amely szerelmes a tanár úr paciensébe. Bizonyosan idegfájó erkölcstelenségeken törte a fejét, amikor borzasebb módjára koncsorgott Lauberné szoknyája után. Ő a jövő embere volt. Egykor majd kibontakozik írói tevékenysége, ha addig agyon nem verik a Vasvári Pál utcában, a régi bablevesben, ahol délelőtt spritzer mellett írt kis elbeszéléseket a pikáns lapokba. A kéziratot hordárra bízta, és ilyen formán már adósa volt a Király utca összes hordárjainak. Gyakran volt részeg, és ezért Lauberné tette felelőssé. Muskotály Mihály az élet szegény hegedűse volt, rokon és barát nélkül csodával határosan tartotta fenn magát az idegen nagyvárosban. Csodálkozva nézte a hitbuzgó zsidókat, akik a Vasvári utcai templomba jártak imádkozni. Vajon miért imádkoznak? Ha zsidóvá lenne, szeretné őt laverni? A zsidók talán tudnak valami szert az élet boldogtalansága ellen. Meg kell lepni őket, hogy mit mondanak a gyönyörű nőknek, hogy hallgatnak a szavukra. Muskotály Mihály abból a ferde látószögből nézte az életet, hogy ő úgyis szerencsétlen, tehát nincs sok veszíteni valója. Blau Diogénész és Muskotály Mihály mély elragadtatással tapsolt Laubernénak, amikor a kis színpadon a furcsa kuplékat énekelte, táncolt, a levegőbe emelte lábát, és remete R.A. úgy verte a zongorát, mint a zengerájban. Blau Diogénész Karola Cecíliára hivatkozott, akinek lovagja volt egykor, és kijelentette, hogy az ünnepelt díva nem közelíti meg Laubernét. Ha nagyon meg volt elégedve, s véletlenül az erszénye is engedte, hordócska sert és pompás villás reggelit hozatott fel a Bécsiből. Antal a fehér kötényes csapos büszkén hozta fel a vállán a hordót, és a tisztességes arcú asszony ócska evőeszközöket nyújtott be az ajtó hasadékon. R.R.A. egyszer többet ivott a kelletén, és ekkor elárulta, hogy maga is szereti Laubernét. Muskotály Mihály a lecke végén elment bolyongani a Terézváros barátságosan piszkos kis utcáiba. Álmodozva ment, a korcsmák előtt megállt, a különös szagot érzett, vagy friss csapolás döngését hallotta. Egy száraz zörgő mágfejet hordott magánál, és rázogatta, mint egy csengőt. Riza! Mondta sötét kapualjaknak és petróleum szagú, szomorú udvaroknak. Meghalok.